hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Rászoruló gyermekek iskola kezdéséhez kíván segítséget nyújtani a Magyar Vöröskereszt. Jó kedvel az iskolába elnevezésű kampánya, amelynek célja, hogy a gyermekek megfelelő felszereléssel kezdhessék meg a tanévet. A humanitárius szervezet kampányában iskolatáskák, tornazsákok és iskolaszerek vásárlásához gyűjt online pénzadományt. A közleményben idézik Balázs Vivient, a Magyar Vöröskereszt segélyezési vezetőjét, programfelelőst, aki szerint alkalomszerű akciók helyett kifejezetten fenntartható rendszeres és egységes színvonalú támogatási rendszer fejlesztésén dolgoznak. A tavaly nyár óta online adományozás keretében összegyűlt 533 ezer forintból idén színes ceruzákat vásároltak, és egy nagy lelkű támogatójuknak köszönhetően 1000 iskolatáskát tölthettek meg, amelyeket augusztus végén osztanak ki. Augusztus 2-án 18. alkalommal tartották meg a férfiak térden állva mondott első szombati rózsafűzér imádságát a békéért, a kiengesztelődésért, a megfogant életekért, a férfiak szerepének helyreállításáért a családokban. Ez alkalommal is több helyszínen. Párhuzamosan több helyen, a budapesti Szent István Bazilika előtti téren, és többek között Nyíregyházán, Salgótarjánban, Csíksomjon, Mária Nosztrán is imádkoztak magyar férfi testvérek térdelve. A rózsafűzért imádkozó férfiak részére lelki gyakorlatos zarándoklatot szerveznek Medjugorjéba szeptember 25-e és 29-e között. Erre augusztus 20-áig lehet jelentkezni. Programsorozattal segít a családoknak a Bethesda Gyermekkórház a gyerekek képernyő idejének csökkentésében. A kórház legújabb kampányában kapaszkodókat kíván adni a magukat gyakran eszköztelennek érző szülőknek. Ismertetésük szerint a Bethesda Gyermekkórház szakemberei nap mint nap szembesülnek a túlzott képernyő használat testi, lelki és kapcsolati következményeivel, az alvászavarral, a tanulási nehézségekkel, a viselkedés problémákkal, függőségtünetek, szorongás vagy épp tükitörések megjelenésével. A májusban széleskörű szakértői összefogás eredményeként kidolgozott, 10 pontból álló szakmai ajánláscsomagot követően most újabb figyelemfelhívó kampányt indítottak. Segíteni szeretnék a szülőket abban, hogy az okos eszközök a mindennapjaikat támogassák, anélkül, hogy káros hatást fejtenének ki a gyermekekre. Magyarországon családbarát adóforradalom zajlik, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. Konzsófia kiemelte, a kormány 2010 óta folyamatosan szélesíti a családtámogatásokat, de a jelenlegi bővítés rendkívüli. Július 1-én elkezdődött a családi adókedvezmény duplázásának első része, amelyet a júliusi fizetéssel kapnak meg most augusztusban a szülők, és szintén júliusban lépett életbe a CSED Extra, amelynek köszönhetően a gyermek 90 napos kora után elkezdhet dolgozni az édesanya, és közben megkapja a CSED 70%-át is. 10 vármegyében és Budapesten is lesz a héten biológiai szúnyoggyérítés, amely során 32,5 millió négyzetméternyi vízfelületre juttatják ki a lárvák elleni természetes készítményt, közölte a katasztrófavédelem. Hozzátették, az esők után kialakult kisebb tenyészőhelyeken, a Balatonnál, a Velencei tónál, Somogy vármegyében és Sopron környékén szintén földi eljárással juttatják a vízbe a lárvák ellen használt anyagot. Csaknem 2,5 millió euró támogatásból csökkentenék a légszennyezést és a hőmérsékletet Békéscsabán és a romániai Nagyváradon. A békéscsabai önkormányzat azt írta, a 2025 és 2027 áprilisa között zajló projektben a város különböző pontjain levegőminőségérzékelőket telepítenek. A szenzorhálózat segítségével a légszennyezettségi mintákat valós időben tudják követni, így azonosíthatják és feltérképezhetik a szennyezési forrásokat. Végül a szerdai időjárásról. A frontális felhőzet délelőtt a keleti és déli tájakat is elhagyja, de elszórtan még előfordulhat belőle gyenge csapadék. Ezt követően már mindenütt napos, gomoly felhős időre számíthatunk, csak néhol keleten alakulhat ki kisebb záporeső. Az északi a szél élénk erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Közt. Beszélgessünk mindennapjainkról.
Mai műsorunkban Garadnai Balázs atya, a Pécsi Egyház megye zenei igazgatója beszél arról, hogyan lehet a mindennapokban a krisztusi szeretetet megvalósítani.
Amikor Jézus a szeretetet jelölte meg a legfőbb parancsként, akkor kétséget kizáróan elénk tárta, hogy szeretet nélkül nem lehet élni. Életfeltételünk a szeretet. Szép bizonysága ennek, hogy az élet fakadásának háttere a szeretetben való egyesülés. És mivel Isten a szeretet nélkül nincs közünk az Istenhez, ez pedig az örök életünket kockáztatná. Minden ember keresi a fejlődés lehetőségét. Szeretnénk többé válni. Az óvodás az kisiskolás szeretne már lenni. A középiskolás egyetemista szeretne lenni. Az osztályvezető pedig abban gondolkodik, hogy jó lenne igazgatóvá előlépni. Tehát van bennünk egy hajtóerő, ami lendít és késztet, hogy kiteljesedjen az életünk. Ez vezet minket a jóságban is. El akarunk jutni a szeretet teljességére. Nem elégszünk meg a szűkös kereteinkkel. Nem nyugszunk bele, hogy megkísértett énünk elakad a szeretet útján, és az önzés, a bűn útját állja a lelki felemelkedésünknek. A végtelen vonzásában élünk. És nem nyugszunk bele a gyengeségeinkbe. Lelkünk mélyén ott sejlik a látomás, amire Isten hív minket. És át akarjuk verekedni magunkat a bűn okozta beszűkülés válságos szakaszán, hogy a szeretet bőségesen áramolhasson rajtunk keresztül. Valahogy úgy, ahogy egy keskeny kis folyó utat tör magának az előtte magasodó dombok között, azért, hogy a tengerbe eljusson. És így győzzük le az akadályokat, hogy célunkat elérhessük. Nem lehet utunkat állni. A szeretet tehát, mint egy belső erő, lendületbe hoz minket, és kiemelkedünk a mocsárból, a kényelmes semmittevésből, és egy csodálatos magasságba helyez minket, onnan másként látszik a világ. Ebből a magasságból az is világosan látszik, hogy mégis van értelme a küzdelemnek, az erőfeszítésnek. Jól lehet, emberileg már feladtuk volna, de ebből az isteni nézőpontból azt is látjuk, ami az emberi tekintetünk elől el lenne zárva, amihez mi emberek kevesek vagyunk. Az első korintusi levél 2. fejezetéből idézem. Én is, amikor nálatok jártam, testvérek, nem keresett szavakkal vagy bölcsességgel akartam nektek hirdetni Isten misztériumát. Elhatároztam ugyanis, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítetről. Gyöngeségem tudatában félve és nagyon elfogódottan mentem hozzátok. Tanításom és igehirdetésem ezért nem a bölcsességgel ragadó szavaiból állt, hanem a lélek és az erő bizonyságából, hogy hiteteknek ne emberi bölcsesség, hanem Isten ereje legyen az alapja. A tökéletesek körében azonban mi is bölcsességet hirdetünk, nem ennek a világnak a bölcsességét, sem az e világ pusztulásra ítélt fejedelmeit, hanem Isten titokzatos, rejtett bölcsességét, amelyet Isten öröktől fogva megdicsőrésünkre rendelt. Ezt senki sem ismerte fel a világ fejedelmei közül, mert ha felismerték volna, nem feszítették volna keresztre a dicsőség urát. Így érvényes az írás szava, szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik. Nekünk azonban feltárta Isten a lélek által. Talán ez ennek az egész gondolatsornak, amit most idézek, a lényege, amiért ezt szeretném itt mindenki elé tárni. Tehát nekünk feltárta Isten a lélek által. A lélek ugyanis mindent átlát, még Isten mélységeit is. Ki ismeri az ember benső dolgait, ha nem a benne lakó emberi lélek? Hasonlóképpen Isten titkait sem ismeri senki, csak Isten lelke. Mi nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istentől eredő lelket, hogy megismerjük, amit az Isten a kegyelemben ajándékozott nekünk. Erről beszélünk is, de nem az emberi bölcsesség tanította szavakkal, hanem ahogy a lélek tanít, lelki embereknek lelkieket nyújtva. A testi ember nem fogja fel, ami az Isten lelkéből ered. Balgaságnak tartja, és nem képes megérteni, mert lelkileg kellene megítélnie. Noha a lelki ember mindent megítél, őt nem ítéli meg senki, hiszen kilátta át Isten gondolatait, hogy oktatná őt. Mi azonban birtokában vagyunk Krisztus gondolatainak. Nos, hát ez az a magaslat, amire az ember érzékeli a meghívását, és elcsodálkozik az Isten nagy lelkűségén, hogy Uram, ezt nekem szántad? Mi is tehát a bennünket hajtó lendületnek, szeretetnek az indítéka? Miért szeretjük embertársainkat? Aki érdekből, számításból teszi, az valójában nem szereti. Csak úgy csinál, míg az örökséget meg nem kapja. Az már jó, hogyha az embert önmagáért szeretjük, azért, mert van. És még az se baj, hogyha nem tudjuk megfogalmazni a szeretetünk okát, hiszen azt sem értjük, hogy Isten miért szeret bennünket. Pontosabban, hát azért, mert ő a szeretet. Tehát az Isten önmagáért szeret bennünket. Nem azért, mert mi olyan szeretetre méltók lennénk, hanem azért, mert ő szeretetre méltó. És ő semmi más, mint szeretet. Ezért Isten nem is képes másra, mint szeretni. Hogy mi időnként őt büntető Istennek gondoljuk, annak az az oka, hogy a bezárt szívű emberről lepattan az Isten szeretete. Tehát ténylegesen lehet olyan, aki úgy érzi, hogy nem érkezik meg az életébe a szeretet, de nem a kemény szívű Isten miatt, hanem az elzárkózó ember miatt. Tehát az érdek az nem jó, ha a másik embert önmagáért szeretjük, az már elég jó, de a legjobb az, hogyha az embert az Istenért szeretjük. Ez azt jelenti, hogy minden körülmény között az Istenre tekintünk, belőle merítünk erőt, belőle merítjük az ötletet, és értjük, hogy minden ő belőle ered, és ő benne ér célba. Ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég, és mindaz, ami e két végpont között van. Nincs más hiteles forrásunk, mint az Isten, és nincs más beteljesedésünk, mint az Isten. És mindaz, amivel egész életünkben foglalkozunk, az ő érte van. Ismerjük a mondást, minél inkább osztod a szeretetet, annál több lesz neked. De vajon lehetséges olyan helyzet, amire egy keresztény ember azt mondja, én őt nem tudom szeretni. Én őt nem akarom szeretni. Nem létezik ilyen helyzet. Mert ez a hiány, hogy én nem szeretek, ez azt mutatná, hogy nincs bennem szeretet. Ez azt jelezné, mintha Isten nem adta volna nekem önmagát. Ez meg hazugság. Azt állítani, hogy nincs miből adnom, mert Isten elzárta előlem ezt az értéket, ezt a kincset, hát ez a legnagyobb szemtelenség az Istennel szemben. Aranyszájú Szent János, a 4. század kiemelkedő atyája, súlyos szavakkal illeti azokat, akik érzéketlenek a szeretet ajándéka iránt, és nincsenek hasznára embertársaiknak. Nem hideg, de valósággal fagyos lelkű az olyan keresztény, aki mások üdvösségével nem törődik, mondja. Nem mentegetheted magadat, hogy szegény vagy, hiszen aki a két garast dobta be a persejbe, vádolni fog téged. Péter is bevallotta, aranyom ezüstöm nincs. Pál apostol szintén szegény volt, olyan szegény, hogy sokszor éhezett, a szükséges élelme sem volt meg. Nem hozhatod fel alacsony származásodat sem, hiszen az apostolok is névtelen, köznépből való emberek voltak. Nem hozhatod fel műveletlenségedet, hiszen ők írástudatlanok voltak. Nem védekezhetsz azzal, hogy beteges vagy. Timóteus is az volt, gyakran elővette a betegség. Mindenki képes embertársán segíteni, ha meg akarja tenni, ami rajta áll. Nem veszitek-e észre, hogy a gyümölcstelen fák mennyire erősek, milyen szépek, magasak, milyen sudár egyenes a növésük és sima a törzsük. Kertünk volna, ugye, az effélék helyett inkább gránátalmafát ültetnénk, meg bőven termő olajfát, mert amazokban csak gyönyörködünk, hasznuk azonban nincsen, vagy ha van is valami hasznuk, az jelentéktelen. Ilyenek azok, akik csak a maguk érdekét nézik, de még ilyenek sem. Mert elégetésre valók csupán, míg a gyümölcstelen fák építkezésre azért még alkalmasak és védelmet is nyújtanak. Ilyenek voltak azok a tiszta, ékes, önmegtartóztató, de balga szüzek is, de mivel senkinek sem használtak, tűzre vetik őket. Ilyenek azok, akik nem táplálják Krisztust. Fontold csak meg, egyiküket sem vádolják bűne miatt, sem paráználkodásért, sem esküszegésért, nem, egyik miatt sem, a vád ellenük másoknak nem voltak hasznára. Van más példa is, az, aki elásta a talentumot. Fedhetetlennek tűnt az élete, csak éppen másoknak nem volt hasznára. Hogyan lehet keresztény az ilyen? Mondd csak, ha a kovász elvegyítve a lisztbe nem változtatja át az egészet, hát kovász az ilyen? És ha a balzsam nem árasztja illatát a hozzá közelítőkre, balzsam-e még a neve? Ne mondd, én képtelen vagyok másokat keresztényé tenni. Ha csak ugyan keresztény lennél, ez a képtelenséged lenne a képtelenség. A természet rendje törvényszerűen megvalósul, és ez itt is áll, hiszen ez a dolog a keresztény ember természetében gyökerezik. Ne sértsd meg Istent! Ha azt mondanád, hogy a nap nem képes világítani, megsértenéd. És ha azt állítod, hogy a keresztény nem képes másokon segíteni, akkor is megbántod, és hazugnak mondod. Mert könnyebben állítható az, hogy a nap nem melegít és nem világít, mint az, hogy a keresztény nem világoskodik.
Szeresd az Urat, a te Istenet, teljes szívedből, fiam. Szeresd az Urat, a te Istenet, teljes lelkedből, fiam. És minden erődből, és teljes elmédből, és minden erődből, és teljes elmédből, szeresd az Urat,
a te Istened, teljes szívedből viad. Szeresd az Urat, a te Istened, teljes lelkedből viad. És a te fele barátodat, mint magadat. És a te fele barátodat, mint magadat. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek, ahogy én benneteket.
Ne illesd hát gyalázattal az Istent. Ha magunk kötelességét jól megtesszük, az eredmény mindenképpen bekövetkezik. Természetes törvényszerűséggel fog bekövetkezni. Nem lehet rejtve a keresztény ember világossága, nem lehet véka alá tenni egy ilyen messzire világító fényforrást. Aztán 1000 évet ugrunk, és keresztes Szent János tanítására figyelünk, kármelita rend megreformálója Avilai Terézzel együtt. És amikor a szeretetről tanít, azt mondja, ha azt tapasztalod, hogy valahol nincs szeretet, akkor vigyél oda, és lesz. Ha tehát azt látod egy emberben, hogy alig-alig szerethető, nincs meg a ráhangolódás benne a szeretetre, hát akkor szeresd bele ezt a szeretetet, sugározd bele az Isten jóságát, rögtön ott lesz, és már is lesz, miért szeretned őt. János leírja az első levelében, hogy Isten a szeretet. És ezért, hogyha vizsgálni kezdjük a szeretet miben létét, tehát Istent, akkor azt tapasztaljuk, hogy egységes és tömör. A belseje is szeretet. Nem csak egy külső máz van rajta, nem csak egy bevonatot kapott, ami eltakarná a bensejét, a lényegét, a tartalmát, hanem az egész az, aminek látszik. És amikor megosztjuk másokkal, akkor nem kevesebbet kapnak, mint az Isten valóságos szeretet sugárzását. Ha eltörünk egy csokoládé és kekszet, akkor a belseje keksz lesz, és csak a külseje a csoki. Ha pedig a szeretetet osztjuk meg, annak a belseje is ugyanaz a minőség, mint aminek látszik. Tiszta szeretet. És ennek az értéke ésszel felfoghatatlan. A szeretet belső információja azonban titkokat tár fel előttünk, ahogy az előbb Szent Pál megfogalmazásában ezt már hallottuk. Talán emlékeznek még egyesek Bán Endre atyára, aki 1995-ben halt meg, és a Pius templomnak volt a jóságos plébánosa. Nos, hát ő talán még egyszerűbben ragadja meg ezt az igazságot, egy pár sorban idézem tőle. Csak a szeretet nyitja meg az ember szemét a szép meglátására. Milyen szépnek találja a hivatásának élő orvos a gyógyuló sebet. A biológus a bogarat. Az anya a szutykos gyermekét. Csak a szeretet ismerteti meg velünk a dolgok rejtett szépségét. Hogyan nélkülözhetnénk hát a szeretetet Isten megismerésénél, aki maga a szeretet? Hogyan ismerhetnénk meg az értünk áldozattá lett Krisztust szeretet nélkül? Ha viszont szeretettel közeledünk hozzá, akkor örök tanulmányozás tárgyává lesz. Így mondja Bán atya. Mi legyen a szeretet hőfoka? Vajon lehet-e félig meddig szeretni valakit? Kérdezd meg a szerelmes ifjúságot, a házasságra készülőket. Át lehet-e adni a szívüket 50%-ban a kedvesüknek? És az Istennek? Ez a félgőzzel való szeretet nem lenne szeretet. Ez csak önmagunk megtévesztése lenne. Aztán olyan sincs, hogy én szerettem valakit, aztán egyszer csak elfogyott a szeretetem iránta. A Jelenések könyvében ezt olvassuk, elhagytad első szeretetedet. Tehát azért hűtlenség van, lecsúszás van. Ez azt jelenti, hogy megvolt, és valahol elveszítetted. De ez magától nem tűnik el. Olyan nincs, hogy valaki szeret egy embertársába, ebben a szeretet kapcsolatban tovább növekedve házasságot köttek, és a házasság első pár esztendeiben egyszer csak kiszeretett a másikból. Hát eléggé bosszantó, amikor ezt hallom házassági érvénytelenítési kísérleteknél, hogy beleszerettünk egymásba, aztán hopp, kiszerettünk egymásból. Amit le tudunk építeni magunkban, ami megkophat, az nem a szeretet volt. Az nem az Isten volt. Az nem a végtelen volt. Hanem valami hozzá hasonló, és mi eltévesztettünk valamit. Illetve megtévesztettünk valakit. Bassi Balázs írja a Napló töredékek egy Ferences Kolostorból című könyvében. Szeretete az, amely megszűnik? Már az is kérdés, hogy szeretete az, ami keletkezik? Hogy lehet az igazán szeretett lény nélkül élni? Csak egy mód van válaszolni ezekre a kérdésekre. Nélküle az én életem nem volt élet. Élni és szeretni ugyanaz. Élni és még nem szeretni, az csak előkészület az életre. Élni és már nem szeretni többé, annyi, mint élő halottnak lenni, a kárhozat kezdete. Az a szeretet, amely képes megszűnni, sohasem volt szeretet. Ezért, mivel Isten maga a szeretet, van örök élet, és lesz dicsőséges föltámadás. A halál titka a szeretet titkában oldódik fel. Nem hiába akkor kívánja az ember a halált, ha megtapasztalja a szeretet megszűnését, mert a szeretet megszűnése mélyebb halál, mint a biológiai. Így gondolkodik róla Barsi Balázs atya. Ha számunkra Isten a szeretet, akkor ez a szeretet örök. És a szeretet napról napra növekszik. A végtelenbe tágul. Egyre nagyobb lesz. Egyre gazdagabbá teszi az embert. Egyre több értéket és értelmet találunk benne. És ahogy napról napra tágul, végül beemel minket a szeretet teljességébe, az Isten színe látásának boldogságába. De addig mi történik velünk itt a földi életben? Mi ennek a folyamata? Sok minden elvonja a tekintetünket a lényegről, és összekuszálódnak a gondolataink, érzelmeink, az értéksorrendünk. Összetévesztjük az igaz értékeket a hamisítványokkal, és észre se vesszük a súlyos tévedésünket. Egy elmélkedési könyvben olvastam. Uram, mikor láttunk téged éhezni? Éhes voltam, és ti megkerültétek a holdat. Éhes voltam, és ti azt mondtátok, várnom kell. Éhes voltam, és ti azt mondtátok, legjobb volna, ha nem is lennék. Éhes voltam, és ti nappalbomba számlákkal voltatok elfoglalva. Éhes voltam, és ti azt mondtátok, szegények mindig lesznek velünk. Éhes voltam, és ti ezért kommunistának minősítettetek. Éhes voltam, és ti azt mondtátok, segíts magadon, az Isten is megsegít. Éhes voltam, és vagyok. Ha az önzés kísértése rá tud szedni minket arra, hogy bezárjuk a szívünket embertársaink előtt, akkor már nem az Isten éltet minket, és nincs meg bennünk az ő élete, vagy legalábbis nagyon-nagyon lefettük azt magunkban, és már nem észlelhető az Isteni jelenlét. És ilyenkor elveszítjük az Istenhez tartozásunkat, a benne létünk harmóniáját, a vele való kompatibilitást, az, hogy egységben vagyunk vele. De akkor hogyan tudnánk elképzelni az üdvösségünket, ha nem törekszünk itt a föld életben erre az egységre? Nem lesz mire hivatkoznunk az ítéleten, hogyha nem tudjuk felmutatni a szeretetben való egységünk igyekezetét. Szent Gáli Kata neve gondolom ismerős, egy körül 10 évvel ezelőtt halt meg egy 6 gyermekes édesanya, Egyik elmérkedésében ezt írja: Krisztus nem azt fogja tőlünk számon kérni, hogy hányszor jártunk Máriapócson, Sümegen vagy Andocson, az se érdekli, hogy előénekesek voltunk-e vagy sem, hogy a betegek vagy az egészségesek közé tartoztunk, szereztünk-e diplomát vagy kétkezi dolgozók voltunk, ő csak egy valamit kérdez, de itt mellébeszélést nem enged: szerettük-e testvéreinket?
Várok az Úrra, jelenlétét kívánja testem, lelkem rég. Várok az Úrra, dicsőségében megfürödni, olyan szép. Eljön, mint fényes hajnal csillag, a sötétben felragyog, mint a kelő nap. Sebemet meggyógyítja, minden terhemet beoldozza. Várok az Úrra, jelenlétét kívánja testem, lelkem rég. Várok az Úrra, dicsőségében megfürödni, olyan szép.
Aki könnyhullatással vetnek, vigodozással aratnak majd, és aki vetőmagját sírva emelve megy tova, vigodozással jön elő, kévéit emelve.
Minden sebemet meggyógyítja, minden terhemet leoldozza.
Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, melyben Garadnai Balázs atya, a Pécsi Egyházmegye zenei igazgatója beszél a krisztusi szeretet gyakorlásáról.
Kakutai Teréz anya szeretete reményt nyújtott a haldoklóknak. És úgy tapasztalta, hogy ő többet kap a haldoklóktól, mint amennyit ő képes adni nekik. Így olvastam egyik írásában. Nemrégiben nővéreimmel az utcát jártuk, és összeszedtünk 4-5 embert. Egyikük szörnyű állapotban volt, ezért azt mondtam nővéreimnek, majd én ápolom őt. Igyekeztem mindent megtenni érte, amit tudtam, mindent, amire Jézus iránti szeretetből képes voltam. Mikor ágyba helyeztem, megfogta a kezemet. Kedvesem rám mosolygott, és ennyit mondott: köszönöm. Aztán meghalt. Sokkal többet adott nekem, mint én neki. Hálás szeretetét adta. Önkéntelenül is megvizsgáltam magamat. Ezt kérdeztem: ha én vagyok ő, mit tettem volna? Őszintén válaszoltam: igyekeztem volna magamra vonni a figyelmet, ezeket mondva éhes vagyok, fázom, meghalok. Neki volt bátorsága és szeretete, hogy ő adjon nekem, ahelyett, hogy magának tartotta volna meg, ahelyett, hogy magával törődött volna. Ezek csodálatos dolgok. Miért lehetünk boldogok? Miért mosolyoghatok a nővérek állandóan? Mert nem szociális dolgozók vagyunk. Mi megpróbáljuk, hogy szemlélődők legyünk a világban. A mi hivatásunk, hogy a szeretet misszionáriusai legyünk, Isten szeretetének a hordozói. Nincs okunk, hogy boldogtalanok legyünk. Föltetszettek írni a jegyzetfüzetben? Nincs okunk, hogy boldogtalanok legyünk. Nem szeretném azt hallani valamelyikükről is. Csókai András professzor beszélt a szeretet csodálatos hitvallóiról. Megemlítette Kalkutai Teréz anyát, Böjte Csaba testvért és még néhányat, és elmondja Teréz anyáról azt a csodát, hogy képzeljék el, szemcseppentővel adagolja a húslevest a haldoklónak. És ezzel életben tartja a természetes tápcsatornát. És azt mondja Csókai professzor, hogy amit ő, illetve Böjte Csaba egyebek tesznek, az eredményesebb, mint a dúsgazdag svájci magánklinikákon az orvosok és ápolók, amit el tudnak érni. Miért is? Fölfedezi a titkot, és azt mondja, mert ők misztikusok. Mert ők egész nap az Isten jelenlétében élnek, mindent Istentől vesznek át, és abban látják meg, hogy mi az a csodálatos módszer, amivel a lehető legtöbbet lehet átadni egy rászoruló embernek. Csak úgy példaként szeretnék egy-két embert kiemelni a 20. 21. századból, többségükben legalábbis, Don Bosco Szent Jánost, aki úgy látja az ifjúság összegyűjtése kapcsán, hogy nincsenek jó és rossz gyerekek, csak szerencsés és szerencsétlen sorsúak. Hát sajátos egy látásmód. De többet ért el vele, mint nagyon sok más nevelő. Aztán ennek a mai megjelenítője Böjte Csaba testvér, akinek talán az a karizmája, hogy tudja nagyon egyszerűen látni az életet. Számára nem probléma az, ami sokaknak az lenne, de probléma számára az, amit sokan mások észre se vesznek. Aztán egy nápolyi orvost szeretnék megemlíteni, Szent Giuseppe Moscati doktort. 1927-ben halt meg. Az életrajz filmjének a címe A szeretet gyógyít. Televízió is vetítette, megkapható. A legszegényebbeket gyógyította, azokat, akiket a többi orvosok elhajtottak, mert nem tudtak fizetni. A teljes vagyonát elosztogatta, illetve eladta mindenét, és az így beszerzett pénzből vette meg a betegei számára a gyógyszert és a vitamint. A test és a lélek egységében élő ember gyógyítását azzal kezdte, hogy a beteg lelkét igyekezett rendbe tenni, és arra kérte őket, hogy először végezzék el a szentgyónásukat, és akkor könnyebben fogja tudni meggyógyítani őket. Élete végén felfedte meglátását, az élet igazi értékéről szerzett tapasztalatát, és megírta barátainak egy levélben: az Úr megadott nekünk mindent, de életünk végén el kell tudni számolni az adományaival. Nem a tudomány, hanem a szeretet változtatta meg a világot. Dicsőség, győzelem, gazdagság, tudomány mind porba hull. Az élet minden gyönyörűsége elmúlik. Csak az örök szeretet marad meg. Minden jónak a forrása a szeretet, mely túlél mindent. Mert a szeretet Isten. Aztán a másik hatalmas nagy orvos egyéniség és családapa, Batthyás Trattmann László, 14 gyermek édesapja. Köpcsényi és Körmendi kastélyában magánkórházat nyitott a szegény, fizetésképtelen betegek számára. A bejárat felirata: Isten a munkárait áldását adja, a jutalmat meg a más világon osztja. Egyszer egy ápolónője elkérte egy szegény javára a már viseltes kabátját. Azt válaszolta neki: szegénynek nem lehet rosszat adni, és adott neki egy újat. Ismerősei aggódtak, hogy marad-e a gyermekeinek valami örökség. Azt válaszolta: válasszanak maguknak tisztes hivatást, és lesz miből megélniük. És éppen ő értük a legbiztosabb takarékba helyezi a javait, ahonnan az Isten fogja családjának visszatéríteni. Szolgálatának mozgató elve így fogalmazza: inkább legyek orvos betevő falat nélkül, mint fele barátomért semmit sem cselekvő gróf. Aztán a leprások apostola, Szent Vöszte Damián, a csendes óceáni szigetekre ment misszionáriusnak. Egyedül volt egészséges ápoló 800 leprás között. És ő lett a leprások mindenese, atyjuk és testvérük, orvosuk, tanítójuk, papjuk, hozzájuk tartozott. Gyakran megtörtént, hogy beszédében ezt a fordulatot használta: mi leprások. Nem csak szavak voltak ezek. Damián át is élte ezt. Úgy tűnt, hogy nem aggasztja a fertőzés. Jézusra és a szűzanyára bízta egészségét, életét, hogy amíg megkapja hozzá kegyelmet, teljesíthesse feladatát. Olyan természetességgel bánt a betegekkel, mintha egészségesek lennének. Félelmet nem ismerő bátorságával megnyerte a kitaszítottak elfogadását és szeretetét. Ezen a módon sikerült Damiánnak a lepratelep arculatát teljesen átalakítania, az emberek érzületét és magatartását megváltoztatnia, méghozzá tartósan. És amikor ő is leprás lett, ezt a levelet írja haza a rendházába: Tudod, hogy a megváltó kiválasztott engem, amikor megengedte, hogy elérjen a lepra. Örökké hálás leszek Istennek ezért a kegyért. A betegség az életutamat gyorsabban a mennyei hazába irányítja. Ebben a reményben veszem magamra a keresztemet. Kérlek, segíts imádságoddal, hogy legyen erőm kitartani, és felérkezzem a Kálvária hegy csúcsára.
Hálát adok neked, Istenem, hálát adok neked, Istenem, függetlenül attól, hogy mi van velem, hálát adok neked, Istenem.
Engedelmes leszek, Istenem, engedelmes leszek, Istenem, függetlenül attól, hogy mi van velem, engedelmes leszek, Istenem.
Kérlek, hadd lásson a szívem, hogy téged képviseljelek szépen, rendezetten éljek, örülj, mikor nézed életem. Nem leszek parázna, Istenem, nem leszek parázna, Istenem, függetlenül attól, hogy mit látsz szemem, nem leszek parázna, Istenem.
Nem fogok plegykálni, Istenem, nem fogok plegykálni, Istenem, függetlenül attól, hogy mit hall fülem, nem fogok plegykálni, Istenem.
Várom, amit megígértél, a mennyből átkerül a földre, ettől gyógyulnak az életek. Itt maradok nálad, Istenem, itt maradok nálad, Istenem, függetlenül attól csábul lesz szívem, itt maradok nálad, Istenem.
Mindig bízom benned, Istenem, mindig bízom benned, Istenem, függetlenül attól, hogy mi van velem, mindig bízom benned, Istenem.
Itt vagy, minden tudsz rólam, így is mellettem leszel, biztos az, amit megmondtál, erre építem az életem. Dicsőítlek téged, Istenem, dicsőítlek téged, Istenem, függetlenül attól, hogy mi van velem, dicsőítlek téged, Istenem, dicsőítlek téged, Istenem, dicsőítlek téged, Istenem, függetlenül attól, hogy mi van velem, dicsőítlek téged, Istenem.
Szintén rendkívüli életút, Jakob Künzler, svájci származású evangélikus, családos ember, műtős segéd, és amikor a török-örmény háború kitört vallási okból, akkor oda megy hozzájuk, hogy a sebesültjeiket ápolja. Tessék végig gondolni, békéből a háborúba, a svájci kényelemből. Lelki stratégiáját így fogalmazza meg. Ha vannak olyanok, akik rabolnak, olyanoknak is kell lenniük, akik ajándékoznak. És a török katonákkal ugyanolyan emberségesen bánt, mint a nyomorgatott örményekkel. Jakob Künzler hiteles keresztény volt, mindenkit szeretett és támogatott. Aztán egy lírai rész következzék most itt a töprengésünkben. 1996-ban halt meg a Pécsi Egyházmegyének egy nagyon jeles plébánosa, Csögl János. A Tedd magad igaz emberré című könyvéből idézek egy pár gondolatot. A valódi szeretet állandóan menetkész. Ha nem így van, ez bizonsága annak, hogy jó adag önzéssel elegyített. A szeretet nagyrészt érzelem, ösztönös hajlam, jól esik jót tennünk, gyöngédnek és megértőnek lennünk, ez természetesen nem elegendő dolog. Önmagában kevés. Csak ennyi még nem evangéliumi szeretet. Ismertem buzgó lelki pásztort, aki saját kezdeményezéséből naponta 5-6 beteget is felkeresett, vigasztalt, szórakoztatott, de roppant idegessé vált, ha beteghez egyszer is hívták. Nem egyedi jelenség ez. Valamennyiünkben megtalálható a tevékeny szeretetnek ez a fogyatékossága. Pedig ez az a pont, amely hitelesíti, vagy pedig kétessé teszi a szeretet valódiságát, az önzetlenségét, természetfelettiségét. Időnként bizonyos személyekkel jót tenni, hozzájuk jónak lenni, ez általános emberi vágy. Amikor tehát szerető jóságunkról vizsgáljuk lelkiismeretünket, nem lehetünk elégedettek magunkkal, ha bármennyi jót teszünk is, de rájövünk, és ezt szorgosan kell kutatnunk, hogy többnyire azért cselekszünk jót, mert az nekünk éppen jól esik, mert rávisz az ösztön, a felgyülemlett érzelem, esetleg a fontoskodásra ösztönző vágy. Az ilyen jóság esetleg kifejezetten terhes lehet annak, akivel jót teszünk. A szeretet valódiságáról, természetfölöttiségéről, önzetlen mi voltáról csak az állandó menetkészség tanúskodhat. Bármikor bárki kér, vagy észreveszem, hogy akármiben rám szorul, segítségére vagyok, éreztetem vele résztvevő és tetrekész szívemet, ez a krisztusi szeretet. Amíg ez a készség ki nem alakul bennem, szeretetem nagyon alacsony színvonalú. A szeretet menetkészsége nem csak az időre, a személyre, a helyzetre kell, hogy vonatkozzék, hanem a módjára is. Nem szabad csupán a magam ízlése szerint jónak lennem másokhoz. Sokan emlegetik, hogy mindent megtettek azért, egy valakiért, házastársukért, lehet, hogy mindent, de csak a maguk gondolatai szerint, de nem az illető igényei szerint. A szeretetre vonatkozó önvizsgálat fontos pontja, kutattam-e mások elvárásait, iparkodtam-e vágyaik, igényeik szerint szeretni őket. Előfordulhat, hogy a valódi szeretet nem igazodhat mások ízléséhez, vágyaihoz, elvárásaihoz, így például nem szabad a gyerekeket elkényeztetni, bármennyire is jól esnék az nekik, nem szabad körülhízelegni mások hibáit, vagy éppen bűneit, nem szabad egészen levenni mások válláról a terheket, ez nem tesz jót senkinek. Nem szabad eltitkolni az emberek elől a valóságot, hiszen az igazságnak van üdvözítő ereje, és nem az áltatásnak. Nem mindig könnyű eldönteni, hogy mikor hogyan kell szeretnünk. Mikor mi a valóban segítséget nyújtó tett, a szó, a viselkedés. Ezért kell imádkozva megfontolnunk a dolgokat, és valódi jó akaratra törekednünk. Ha világossá válik előttünk, hogy valakit vágyai, elképzelései, akarata ellenére kell szeretnünk, akkor ezt okosan, körültekintően, minél kíméletesebben kell megtennünk. Azt mondják, a szerelem vak. Nem. A gyűlölet vak. A szerelem nagyon is élesen lát. Azt látja meg, amit az emberek általában nem láttak, a másik rejtett értékeit, rejtegetett jóságát. A szerelem spontán érzelem, de szeretetért meg kell harcolni. A szerelem magától élesen látó, a szeretetnek meg kell tanulnia látni. Mert aki nem lát, nem tud okosan szeretni. Pedig szeretni csak okosan szabad. Úgy, hogy a másiknak örömet szerezzünk vele, de ehhez látni kell. Jurkovics Tibor azt írja az egyik versében, nem szabad rálőni a bohócokra, meghalhatnak. Helytelenül szeret, aki nem élesen látó ember. A bohóckodó embereket említi a költő, azokat, akik nem hajlandók komolyjá érni. A szeretet észreveheti, hogy azért nem becsülik őket, és Csupa jó indulatból hajlamos lelőni őket az éles szóval, figyelmeztető gesztussal, csak azért, hogy letépjék végre álarcukat, és vállalják a teljes életet. A látó szeretet nem tenne ilyet. Nem lőne a bohócokra, mert tudná, hogy meghalhatnak. Vannak emberek, akik addig élnek, amíg figyelnek rájuk. És ezt gyakran bohóckodással képesek csak elérni. Ez a magukra aggatott póz tartja bennük a lelket. Rájöttek, hogy máskülönben nem törődik velük senki. Azért bohóckodnak, hogy valami kis kapcsolatot teremtsenek embertársaikkal. A bohóckodás az ilyen emberek számára igazi énük és szívük elrejtése. Aki nem lát, rájuk lő, és ezzel elpusztítja az utolsó kapcsolatot, mely az élethez kötötte a bohócokat. Aki lát, a bohóckodás mögött észreveszi a didergő, szeretetre vágyó lelket. Nem lő, hanem elkezdi komolyan venni a bohócot. Azért talán rájön, hogy nem is kell bohóckodnia, akkor is ember számba veszik. Megjön az önbizalma, és talán letépi maszkját. Ez csak egyetlen példa. Más esetben eltérő, optikájú szemüveg szükséges ahhoz, hogy igazi szeretet lehessen a szeretet. A szerelem magától lát, a szeretetnek akarnia és tanulnia kell a látást. Hát Csőgle János atya így elmélkedik. Mindez számomra azt jelenti, hogy a szeretet nem felelőtlen érzelmesség, hanem nagyon is tudatos, megfontolt döntés. Azt nyújtom, amire a másiknak szüksége van, és nem azt, ami után áhítozik. Az Isten is így tesz velünk. Félreértett, torzult szeretet rosszat tesz az embernek. Aki csak a földi érdekekig lát, az majom szeretettel képes csak szeretni. Befejezésül József Ratzinger, 16. Benedek pápa, egy fiatalkori írásából szeretnék idézni, amiben arról ír, hogy a szeretet a végtelenben nyeri el távlatát. Aki a szeretetet a földi lét kereteibe szorítja, megfosztja legmélyebb identitásától. A szeretethez hozzátartozik a határtalan jövő. Nem tűr sem térbeli, sem időbeli korlátokat. Nem lehet véges keretek közé szorítani, de kiiktatni sem lehet. A kegyelem feltételezi a természetet, az Istentől kapott szeretetet, a természet megkerülésével vagy vele szemben megélni akaró igyekezetet szükségképpen a szeretet torzképévé teszi. A teremtő és a megváltó egy és ugyanaz az Isten. A megváltásban megszenteli és felmagasztalja a teremtést, nem pedig visszavonja. A szeretet másik alapvető helyeslése egy igenmondás, ami azt jelenti, jó, hogy vagy. Aki szeret, a szeretet szemében felfedezi, hogy lenni jó. Örül a másik létének, igent mond rá, helyesli azt. Még mielőtt magára gondolna, még mielőtt megszületnék a vágy, örömet érez, hogy szeretett személy létezik. Igent mond a létére. És csak második lépésben, nem az időt, hanem a lényeget tekintve fedezi fel, hogy ilyen módon, mivel jó, hogy te vagy, saját léte is szebbé, értékesebbé, boldogabbá válik. A másikra a te-re mondott igen révén saját énem is megújul, és te általad új módon mondhatok igent magamra. Nézzük meg közelebbre az első lépést. A tere kimondott igent, a létezés, azaz a szeretetben és a szeretetből való lét igenlését. Ez az igen teremtő aktus, újrateremtés. Az embernek az életéhez van szüksége erre az igenre. A biológiai születés önmagában nem elegendő. Az ember csak akkor tudja elfogadni saját magát, ha létét más valaki jóvá hagyja. Ez az igen új és végérvényes formában ajándékozza meg saját létével. Egyfajta újjászületés, ez enélkül születése befejezetlen volna, és ellentétet támasztana benne. E kijelentés érvényéről meggyőződhetünk, ha olyan emberek életére gondolunk, akiket az első hónapokban elhagytak szüleik, és nem fogadta be őket egy életüket átölelő és igenlő szeretet. A születést a szeretetben való újjászületés zárja le, és ez nyitja meg az ember előtt az értelmes lét kapuit. Ha ezt beláttuk, közelebb kerültünk a teremtés és a megváltás titkához. Világossá válik, hogy a szeretet teremtő aktus, és Isten szeretete az az erő, amely a semmiből megteremtette a létet, minden valóság talaját. De ebből kiindulva azt is megértjük, hogy a kereszttel Isten másodszor is igent mondott az ember létére, ez a mi újjászületésünk, ezáltal lettünk végérvényesen élőkké. És végül sejthető, hogy mint olyan lények, akiknek létét Isten helyesli, arra vagyunk hivatva, hogy részesüljünk igenjében. Ránk bízott a teremtés folytatása, magunknak is teremtővé kell lennünk, a szeretet igenjében új módon kell a léttel megajándékoznunk embertársainkat. Csodálatos ez az egész gondolat, egy mondatát még egyszer szeretném felolvasni. A másikra a terre mondott igen révén saját énem is megújul, és te általad új módon mondhatok igent magamra. Ennek kapcsán eszembe jut Istenes Szent Jánosnak a lelki mottója, amikor az utca emberétől koldul a betegei javára, és azt mondja nekik, tegyetek jót magatokkal, testvérek. Hát ez az én jó kívánatom önök felé, hogy tegyenek jót önmagukkal, miközben másokat szolgálnak.
Sziklabán, 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 a mi urunk, erős ő, megtart ő. Nézd rá hát, te is magad. Betölti szívem az öröm, Jézusom ezt meg köszönöm. Ó hála, Jézus a szívem királya. Betölti szívem a remény, ez a legnagyobb nyeremény. A szívem királya, betölti szívem szeretet, Jézusom tőled kaptam ezt. Ó hála, Jézus a szívem királya. Sziklabár, 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 a mi urunk, erős ő. Tart ő, nézd rá hát, te is magad. Sziklabár, 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 a mi urunk, erős ő, megtart ő, nézd rá hát.
Kedves hallgatóink, Garadnai Balázs atyát, a Pécsi Egyház megye zenei igazgatóját hallották. Ezzel már a műsorunk véget ért. Búcsúzom a szerkesztő Pap Ildikó, a zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikai munkatárs Birincsik Márton nevében is. Mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2